Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, válogatott bibliai verseket, az egész könyvből a büszkeség és az alázat témájához kapcsolódik az összes ige, amit olvasni fogok, és mivel ezt nehez lenne a Bibliában követni, ezért ki is vetítjük. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember. Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen és ne a te ajkad. A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. Ha jön a kevésség, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. A kevésségből csak cívódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. Az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosak közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. A gőgös tekintet és a kevés szív a bűnösök mécsese, vétek. Megalázza a kevéssége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívüt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. A bibliai értelemben vett bölcsességről beszélünk a példabeszédek könyve alapján. Nagyon gyorsan, csak emlékeztessük magunkat, a bölcs, a bibliai értelemben vett bölcs nem az, akinek magas az IQ-ja, vagy aki különösebben tanult. A bölcsesség nem azonos a tanultsággal, vagy az intelligenciával. A bölcs nem is az, aki egy szigorú erkölcsi rendszerint él, és azt gondolja, hogy mindig tudja, hogy mit kell tenni, mert a törvény megmondja. A bibliai értelemben vett bölcs, ez itt is látszik, nyilvánvaló egy isteni rendhez tartja magát, de a bölcsesség több, mint valamiféle erkölcsi kódexnek az ismerete. A bibliai értelemben vett bölcs nem az élettől elvont kérdésekben bölcs, nem is valamiféle titokzatos, elrejtett tudás, ezoterikus tudás hordozója. A bibliai értelemben vett bölcs az, akire két dolog jellemző. Az egyik, hogy Istennel való közösségben él, és ebből fakadóan egyfajta gyakorlati életbölcsességgel eligazodik a mindennapok összetett világában. Életében jó döntéseket hoz, jól kezeli a pénzügyeit, rendezi a kapcsolatait, törődik a rászorultal, figyel a tanácsra és az intésre, helyén van a munkájában, nem beszél balancságokat, szeretik az ismerősei, jól neveli a gyermekeit. Azt hiszem, hogy ez tudatlan idillinek tűnik talán így. De mindezt elmondja a példabeszédek könyve a bölcsről. Miért túl idilli ez? Hát mert ennyire nem lehet kerek az élet senkinek sem. És való igaz, hogy amikor a példabeszédek könyve a bölcsességről beszél, és a bölcsességről hív, és a bölcsességről tanít, akkor általánosságban fogalmazza meg a bölcsember életét. Azt tanítja hosszas megfigyelések, tapasztalati ismeretszerzés alapján, hogy minden dolognak, pénzügyek, kapcsolatok, beszéd, és itt van, mindennek van egy törvényszerűsége, egy Istentől rendelt törvényszerűsége, és ha valaki ehhez igazítja magát, annak az jól fog működni az életében. Abból jó dolgok lesznek, ha meg valaki szembe megy ezekkel, az bolond. De De ez egy általános tanítás. Fogalmazunk így, hogy ezek a törvényszerűségek, ez nem statisztika lesz, hanem példa, ezek a törvényszerűségek 100 esetből 99-ben megállnak. 100 esetből 99-ben ez így igaz. De az is igaz, hogy a világ nem egy kiszámítható rendszer szerint működik. Egyrészt, mert megromlott, hiába valóság alá került a bibliai kifejezéssel, másrészt, mert van egy olyan ura, egy olyan istene, aki szuverén és mindezek felett áll. Mégis, ha bölcsességet akarunk nyerni, akkor figyelnünk kell rá. Akkor is, ha nem garancia, hogy az élet ilyen kerek, ilyen szép, minden területen ilyen idilli lesz. Ha bölcsességet akarunk nyerni, érdemes rá figyelni. Még egy másik bevezető gondolata, ez inkább ismétlés volt eddig. Hogy még egy bevezető gondolat, hogy a bölcsesség, ha valaki olvassa a példabeszédek könyvét, meg velünk van már hetek óta, tudja, hogy az nem módszer kérdése. Nincs 10 pont, 12 pont, 5 lépcső, ha ezt végigjárod, akkor bölcs leszel. Nincs technika. Hanem a bölcsesség ott indul, hogy amit már bizonyára mindannyian gyakorolunk az elmélet hetek után, lelassulunk, időt adunk magunknak Istennel lenni, átgondoljuk a dolgainkat Isten fényében. Ha ebben a sorozatban vagyunk, akkor olvasgatjuk a példabeszédek bölcsességeit bizonyára. Sokszor mondtam, és ezt most vicces is, de komoly is, teljesen hiába való igehirdetéseket hallgatni a bölcsességről, ha nem kezdjük el gyakorolni azt, amit úgy neveztünk, hogy bibliai értelemben vett meditálás. Csend, belső világ, Istennel és a dolgainkkal együtt. De akár be is fejezhetnünk. De még nem késő úgy dönteni, hogy most már tényleg beleállok. Nem csak hallgatom, hanem beleállok a bölcsesség keresésébe és kutatásába. Ha beleállsz, akkor a következő hetekben meg ma jellemvonásokról fogunk beszélni. Ma ugye büszkeség, alázat. Arról fogunk beszélni, hogy melyek azok a jellemvonások, mert erről beszél a példabeszédek könyve, amelyek akadályozzák, illetve amelyek elősegítik a bölcsesség útján való haladást. Mi jellemzi azt az embert, aki képes jó döntéseket hozni, jó kapcsolatokat építeni, nem beszél hiába valóságokat, stb. Mi akadályozza, hogy ezen az úton előre menjünk? Jellemvonások. Ma a büszkeségről és az alázatról lesz szó. Először nézzük meg, hogy ezek a bibliai szakaszok, amit olvastunk, hogyan mutatják be a bölcsességet, a büszkeséget, hogyan írják le? Mit mondanak ezek a büszke szívről? Másodszor nézzünk kicsit mélyebben bele, hogy próbáljuk megérteni a büszkeséget. Mi az igazi probléma? Mi motiválja ezt bennünk? Mi a büszkeség lényege? Harmadszor pedig beszéljünk arról, hogy mi az alázat útja, ami a büszkeségből való gyógyulás útja. Mi tehát a büszkeség? A példabeszédek könyvében az egyik visszatérő kifejezés vagy kép az a nagyra vágyó szem. Máshol azt olvassuk, gőgös tekintet, így is találkozunk vele, kevés szem, vagy így is találkozunk vele, fennhéjázó tekintet. Mit jelentenek ezek a képek? Ezek a héber kifejezések a magyar fennhordja az orrát jellemzői. Az az ember, tehát a nagyra vágyó szem itt nem arról szól, hogy aki sokat akar, sokra vágyik, sok mindent akar megszerezni, a kevés szem, a fennhéjázó tekintet, a gőgös tekintet azt jelenti, aki felnéz, aki fennhordja az orrát magyarul. Miért? Nyilvánvaló, hogy ez a büszkeség egy külső és látható megjelenésére utal, amikor valaki abban az értelemben jár felemelt fejjel, hogy nem néz rá a másik emberre, így is fogalmazhatnánk, hogy átnéz a másik ember felett, hogy levegőnek nézi a másik embert, és átnéz rajta. Aki mindig elnéz a másik felett. Ha pedig éppen nem átnéz a másikon, mintha levegő lenne, akkor a kevés tekintet az azt is jelenti, hogy valaki olyan, aki mindig lenéz a többire. Aki lenézi a másik embert. Mert a kép, a fennhéjázó tekintet, a nagyra vágyó szem arról beszél, hogy a büszke ember mindig feljebb helyezi magát a másiknál. Természetesen ez nem anatómiai kérdés, mindenkit megnyugtatok, illetve mindenkit szeretnék a hamis megnyugvásból kimozdítani. Tehát ne aggódj, ha 210 cm magas vagy, és mindenkire lefelé nézel, nem erről van szó, de ne lélegezz fel, ha 160 cm vagy, és senkire nem tudsz lenézni, mindig fel kell nézned az emberekre, nem vagy mentes a büszkeségtől. Mert hogy a büszkeség, ha ezekkel a képekkel is írja le, a példabeszédek könyve nyilvánvaló szívbéli kérdés. Mégpedig ennek a szívbéli helyzetnek a lényege, hogy jobbnak kell lennem. Jobb vagyok, külön vagyok, mint a másik ember. Ez a büszkeség, hogy jobbnak kell lennem, mint a másiknak. És ezt a bölcsmondások szerint, ha tovább megyünk, két nyilvánvaló és felettébb bolond módon próbáljuk biztosítani és elérni. Az egyik a dicsekvés, a másik meg a látszatkeltés. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad. Persze valószínűleg eszünkbe jut ilyenkor a dicsekvő, vagy a hőzöngő gyerek, vagy a dicsekvő, hőzöngő, sokszor eléggé lenézett, primitív ember, aki csak mondja a nagy dolgokat, de azért szeretném ebben a mi közegünkben felhívni a figyelmet arra, hogy a dicsekedésnek megvan a maga kifinomult, nagyon intelligens, nagyon udvarias módja is. Ami külsőjében radikálisan különbözik attól, aki nagyokat mond és dicsekszik és magát dicséri, de amikor ezek a szép, finom mondatok megfelelő módon elhelyezve ugyanabból a lelkületből erednek. Ne arra gondolj a dicsekedés alatt, hogy én nem vagyok az, aki nagy szépeket szoktam mások előtt mondani magamról. Gondolj arra, hogy csak amikor egy fél mondatot oda teszel a megfelelő módon, aminek a lényeg és a lelkülete az, hogy én azért külön vagyok a többinél, külön vagyok a másiknál. Ez a büszkeség. A szív lelkületében nincs különbség. Tehát az egyik a dicsekvés, amivel próbáljuk ezt a magunk különbnek tartását elérni, a másik a látszatkeltés, azt mondja a bölcs, ad egy megfigyelést, és utána ad egy értékelést erről. A megfigyelés így szól. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. És amikor gazdagságról és szegénységről beszél ez a textus, nyugodtan lefordíthatjuk másra is, nem csak az anyagi értelemben vett gazdagságra, persze, ahol ez igaz, de ez más értelemben is igaz. Amikor mutatunk valamit magunkról, akár az intelligenciánkat, akár a szépségünket, bárminket, pedig igazából semmink nincs, és van, aki sokkal szerényebben, mondja ő, sokkal szerényebben meghúzódik, és nem próbál látszatot kelteni, szinte elrejti azt a kincset, ami különben ott van nála, az ő gazdagságát. Ez a megfigyelés, az értékelés meg így hangzik, jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. Jobb annak, akit lebecsülnek, pedig szolgája van, azaz gazdag, akinek szolgája van, az gazdag, mint annak, akit dicsekszik, és közben nincs semmije. Azért jobb, mert a büszkeség megtéveszt, és nem csak kifelé leplezi le az ürességet, a szegénységet, hogy nincs ott valójában semmi, hanem elhiteti a büszkével közben, hogy ő több, és nála mégis van valami. A büszke tehát az, azt mondtuk, akinek mindenképpen jobbnak, különbnek kell lennie, mint a másik ember, akinek a szíve akkor elégedett, akkor a büszkeségünk akkor van a helyén, akkor vagyunk mi a helyünkön, ami büszke szívünkkel, mondjuk fogalmazunk így, akkor vagyunk nyugodtak, amikor valamilyen módon ezt biztosítani tudjuk a magunk számára. És éppen ezért, megy tovább a példabeszédek bölcse, éppen ezért jellemezhetik az ilyen embert a dükkitörések, amikor valaki helyreigazítja. Magyarul úgy mondjuk, hogy amikor a büszkeségemben sértenek meg. Amikor azon a nagyon kényes ponton érint, hogy különben nekünk mindig különbnek kell érezni magunkat a másiknál, akkor az ember robban. A kevés gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. A kevés gőgösnek csúfolódó a neve, dühében, gőgösen viselkedik, felrobban az arrogáns, felrobban, amikor összetörik a látszat, amit fenntartott, vagy amit maga körül épített, vagy amikor bármi fenyegeti ezt a látszatot, hogy én külön vagyok a másiknál. És ezért, ha már a leírásnál tovább megyünk, megjelenik körülötte három dolog. Az első kettő a szégyen, megszégyenítés, és a cívódás, a veszekedés. Azt mondja, ha jön a kevésség, jön a szégyen is. A szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. A szégyen itt a megszégyenítésre. Ő megjelenik, megjelenik a kevés, és meg fog szégyeníteni másokat. Sokszor mi ezt úgy mondják, elkezd beszólni másoknak, bántani fog másokat. A kevés ember ezt teszi. És éppen ezért következő ige, a kevésségből csak cívódás lesz, a tanács megfogadásában bölcsesség van. Miért lesz a büszke körül mindig veszekedés? Azért, mert minden emberrel szemben áll. C.S. Lewis, a sokak által ismert keresztjén, angol keresztjén irodalmár és sok teológiai munka, meg más írás és regény szerzőjét sokat fogom idézni, mert és ajánlom is mindenkinek a figyelmébe a Keresztény vagyok című könyvében egy egész fejezetet szentel a büszkeségnek. C.S. Lewis azt írja, hogy a cívódásról beszélünk, meg a kapcsolatokról, a büszke kapcsolatairól. Azt írja, hogy a gőg lényegileg természetéből eredendően jelent szembenállást, míg a többi bűn, hogy úgy mondjam, csak véletlenül. A gőgös embernek nem telik öröme abban, hogy van valamije. Csak akkor, ha többje van, mint a szomszédjának. Azt mondjuk, az emberek azért és arra büszkék, hogy gazdagok, okosak vagy jó külsejűek, de nem így van. Arra büszkék, hogy gazdagabbak, okosabbak, jobb külsejűek, mint mások. Mert ha mindenki egyformán gazdag, okos vagy csinos volna, nem volna mire büszkének lenni, nem? Mindannyian gazdagok lennénk, együtt örülnék a gazdagságnak. Mindannyian szépek lennénk, együtt örülnénk a szépségnek. Mindannyian okosak lennénk, együtt örülhetnénk az okosaknak. Nem lenne büszkeség. Ezt mondja, az összehasonlítás az, ami gőgössé tesz minket. Annak az öröme, hogy a többi fölött állunk. Mihelyt megszűnt a szembenállás, a vetélkedés lehetősége, a gőg is eltűnik. És a harmadik ennél végzetesebb következmény, amitől ezt mondják a sokat látott bölcsek, az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig a felfúvalkodottság. A kép az, hogy ha látod sétálni magad felé, magad körül a gőgöt, a kevésséget, ott fog utána jönni az összeomlás és a bukás. Ők együtt járnak, párban vannak, ők ikrek. Ez a kép, amit használ. Ha látod a gőgöt, ha látod a kevésséget, várhatod az összeomlást, mert az a nyomában halad. Miért? Azért, mert a büszke embert teljesen elvakítja a büszkesége, és ezért sötétségben, vakságban van. Nem lát semmit, nincs világossága, ami megmenthetné. A gőgös tekintet és a kevés szív a bűnösök mécsese. Vétek. Mi a mécses? A mécses az a lámpás, a bölcsesi irodalomban a mécses, a lámpás, ami megvilágítja az utunkat, az Isten igazsága, Isten tanítása, Isten igéje. De mi lesz a mécsessé, a vezetővé, az alapelvé, ami vezeti a büszkét? A saját büszkesége, a saját gőge. És ez egy sötétség. És mivel sötétségben jár, ezért meg fog botlani, össze fogja magát törni. Miközben a legkevésbé látja a büszke, hogy milyen úton jár, kerül a leginkább az összeomlás küszöbére. Így írja le a példabeszédek könyve a büszkeséget. Próbáljuk másodszor egy kicsit mélyebben megérteni, hogy mi mozgatja az emberben a büszkeséget. Hogy mi táplálja minden emberben a büszkeséget? Miért van az, hogy olyan nincs, hogy valakinek a szívében nem lennének ott a magát másokkal összehasonlító, és végül magát jobbnak, különbnek kihozó gondolatok. Legyünk őszinték. mindannyiunk szívében ott vannak ezek a gondolatok. Nézzünk rá ennek a mélyebb oldalára. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy megalázza kevéssége az embert, az alázatos lelküt pedig tisztelet övezi. Ugye mindig párhuzamokról, vagy ellentétekről, vagy párhuzamokról beszélünk ebben a műfajban. Megalázza a kevéssége az embert, az alázatos lelküt pedig tisztelet övezi. Mit szeretne a kevés? Az, amit az alázatos megkap. Tiszteletet. Mi mozgatja a büszkét? A tisztelet. A büszke azt nem nyeri meg, amit leginkább szeretne. Amiért dicsekszik, amiért látszatot tart fenn, amiért lenézi a többit, tisztelet. És ez a héber kifejezés, ez ugyanakkor jelent dicsőséget, dicsőség, tisztelet, elismerés. És ezek nem pusztán lélektani kategóriák. Egyrészt minden embernek, mindannyiunknak szükségünk van arra, a normális emberi élethez, hogy tiszteljenek, hogy értékeljenek, hogy elismerjenek bennünket. És ez rendben is van, ez nem büszkeség. Az nem büszkeség, hogy megdicsérnek, és ez jól esik, az nem büszkeség. Az nem büszkeség, hogy hiányzik, ha nem dicsérnek meg, ha nem tisztel a társunk, ha nem tisztel a másik ember. Az nem büszkeség, ha ez hiányzik. Az igazi büszke az önmagában áll. Az önmagától jó, annak már nem is kell semmi a többitől. De az a dicsőség, hogy ami ott van az ember szívében, hogy tiszteletet akarunk, hogy bizonyos esetben nagyok akarunk lenni, hogy jó értelemben fel akarunk emelkedni, hogy uralkodni akarunk. Ez egy olyan vágy az ember szívében, amit Isten alkotott. Amit Isten alkotott. Ez az embernek a helye a világban. A 8. Zsoltárban Dávid mondja, így csodálja, ahogy Isten az embert alkotta, azt mondja, figyeljetek erre, kevéssel tetted őt, az embert, kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Arról beszélünk, hogy a büszke tiszteletet akar, a tisztelet az dicsőség, és a másik oldal egyszer csak azt látjuk, hogy Isten így alkotta az embert. Viszont kevéssel lett kisebb az ember, ahogy Isten megteremtette, mint ő maga. Dicsőséggel, méltósággal koronázott meg. Uralma alá engedett mindent a világban. Őt képviselje és uralkodjon. Magyarul nagyra, magasra emelte Isten az embert a teremtett világban. Csak egy kevéssel kisebb, mondja Istennél. És szeretném, hogyha észrevennénk azt, hogy a tisztelet, a dicsőség, az elismerés, lélektani vágya valahogyan párhuzamba állítható azzal, ahogy Isten minket alkotott. Isten éppen annyira erős bennünk, azért annyira erős bennünk ez a vágy, és azért ennyire erős bennünk a büszkeség, mert nagyon mélyen hozzátartozik ahhoz, hogy kik vagyunk, mint ember. És mi történt? Hogy amit Isten adott, ez a megbízás, ez a felemelés, ez az, hogy Isten megkoronáz dicsőséggel, elismeréssel, tisztelettel, uralommal, nagysággal, ez a különleges isteni ajándék, ez valahogy kisiklott, eltorzult, félrement, és mi lett belőle? Pusztító büszkeség és kevésség az ember szívében. Valami, amit Isten belénk adott, odaadott, és azt akarta, hogy ilyenek legyünk, ez csak egy kicsit formálódott át, de ennek a kicsinek a következtében pusztító büszkeséggé és kevésségé lett. Gyönyörű felhatalmazása volt Istennek, és az ember nyomorúságává és bűnévé lett, de a gyökér, az eredet valahol hasonló, ugyanaz. Mi a különbség? Hogyan érthetjük meg a büszkeséget? Egyedül az igazi szeretet tud úgy adni a másik embernek dicsőséget, elismerést és tiszteletet, hogy közben nem érzi magát kevesebbnek. Gondolj bele, hogyha valakit nagyon szeretünk, azt tudjuk úgy tisztelni, úgy dicsérni, úgy magunk felé emelni, magunknak különbnek látni, hogy közben nem kell magunkat kevesebbnek érezni. Ahol szeretet van, ott az egyik dicsőíti a másikat. És nincs harc, És a másik oldalról ott folyik harc a tiszteletért, az uralomért és a nagyságért, ahol nincs szeretet. Ahol szeretet uralkodik, ott mindegyik fél a másikra mutat. Én te rád, ő a harmadik a negyedikre én rám. Egymást dicsérjük, egymást ismerjük el, egymást tiszteljük, és ettől nem vagyunk kevesebbek. Ahol nincs szeretet, ott csak úgy tudunk magasabbra kerülni, ha ellenségeivé leszünk egymásnak. Ahol mindenki önmaga tör az elsőségre, a dicsőségre, és akkor ez kizárólagos, a másikat le kell lökni a trónról. Isten adta nekünk teremtéskor az elsőt. Csak mi valahogy kisiklottunk ebből, eltorzult ez, és lett belőle a második. És ez a második éppen azért, mert ennyire közel áll az igazihoz és az Istenihez, ez a második, ez a legszörnyűbb, legpusztítóbb és legistentelenebb bűn. Ez a második, a büszkeség, a legszörnyűbb, a legpusztítóbb és a legistentelenebb bűn. C.S. Lewis azt írja róla: a keresztény tanítók szerint az igazi bűn, a legfőbb rossz, a gőg, paráznaság, harag, kapzsiság, ittasság és a többi, ehhez képest mind csak apróságok. Az ördög is a gőg miatt lett ördög. A gőg vezet minden más bűnhöz. A gőg az istenellenes lelki állapot teljessége. A büszkeség az alapvetően az ördögi principium lényege. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, ezt a keveset lépte át az ember. A büszkeség lényege az, hogy Isten helyébe emeljük magunkat, ha meg akarjuk érteni ezt az egész harcot a másik emberrel. Ez történik a szívünkben újra és újra, mert a büszkeség nem csak a másik emberrel ellenségeskedés, a büszkeség Istennel ellenségeskedés. És ezért mond utána a példabeszédek könyve olyan nagyon komoly kijelentéseket, hogy hét dolgot gyűlöl az Úr, az első a nagyra vágyó szemek. Gyűlöli Isten. Nagyon kemény. Vagy ezért mondja azt, hogy a csúfolódókat ő megcsúfolja. Isten megcsúfolja, visszaadja. Az arázatosoknak kegyelmet ad. Miért? Mert ez éppen a vele való szembenállás lényege. Vagy ezt mondja: utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt. Kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Kőkemény. Miért utálja, miért gyűlöli a kevésséget? Azért, mert az végérvényesen kizár minket Isten jelenlétéből, és végérvényesen megfoszt attól a dicsőségtől, amire ő alkotott. És ezért ez a bűn, kedves testvérek, ez a bűn, ez a keresztények óriási kísértése. Mert esetleg Isten elhívott, megtértél, és csomó minden, ami korábban az életedben nem volt rendben, már rendben van. Tisztátalanság, hazugság, becstelen pénzügyek, és így tovább, és rendben van, mert megtértél, mert megtisztítottál, mert megmosattál. És mi születhet meg ennek az oltárán? Hogy én már külön vagyok. Hogy én már külön vagyok. A tisztán lelki vagy szellemi bűn, mondja C.S. Lewis. Én már külön vagyok. A vallásosság közepébe jelenhet meg a büszkeség. Azt mondja C.S. Lewis: valahányszor úgy találjuk, hogy vallásosságunk jónak tüntet fel bennünket, jobbnak, mint bárki más, akkor úgy hiszem, biztosak lehetünk abban, hogy nem az Isten, hanem az ördög van ránk hatással. Hogy Isten jelenlétében vagyunk-e, annak az az igazi próbája, hogy egészen elfeledkezünk magunkról. És beszélnem kell ennek a büszkeségnek egy egészen konkrét és minket fenyegető keresztény változatáról. Ez amikor egy keresztény csoport, egy keresztény közösség büszkévé lesz, mint közösség. Ez azt jelenti, hogy ha hogy amikor a valaki, vagy mint gyülekezet, mint gazdagréti gyülekezet, büszkévé leszünk. Amikor lenézel azokhoz szólok, akik ide tartozónak vallják magukat, amikor lenézel más református gyülekezeteket, amikor lenézitek a református egyházat, mert halott, mert tradicionális, amikor többnek gondoljátok magatokat azért, mert gazdagrétiek vagytok, akkor tudjátok, mi történik? Ahol megjelenik a kevésség, jön a nyomában az összeomlás. Akkor végünk van. Amikor elmész egy másik városba, egy másik faluba, és azt mondod, hogy te nem mész el a református Isten tiszteletre, mert az halott. Mert eleve megvan a véleményed róla. Az büszkeség. És ez a büszkeség azon az oltáron épül, hogy te magadat meg ezt a gyülekezetet különnek tartod. Lelkibbnek, előre haladottabbnak a hitben, érettebbnek. Ha igazán érett lennél, a leghalottabb helyre is bemennél, és végig könyörögnéd, hogy az Isten lelke áradjon királyuk. Ez lenne az alázat. Ha igazán az Isten lelke itt lenne köztünk, és megindítaná a szívedet, akkor te nem lenéznéd a másikat, hanem oda mennél, és könyörögnél, és imádkoznál. És elhinnéd, hogy amikor felolvassák az igét a Bibliából, akármilyen utána, Isten ott neked szólhat. Kedves gazdagréti gyülekezet, itt az ideje megtérnünk a büszkeségből. Ugyanakkor, ha úgy vagy most jelen, hogy nem vallod magad Krisztus követőjének, akkor is szembesülhetsz ma a büszkeség pusztító erejével a szíved középpontjában. Mert ott van mindenkiben az első ember pár tragédiája óta. És ha felismered magadban ezt a büszkeséget, ami akkor is ott van, ha valaki vallásos, akkor is, ha nem. És ettől függetlenül rombol és tönkretesz, és ha megérted a természetét, akkor meglátod, hogy ennek a gyökere ott van Istennél, akit nem ismersz. És ezért megláthatod azt, hogy ha benned van ambíció, és ez átmegy büszkeségbe, akkor erre nem az a válasz, hogy soha nem kell lenned senkinek, soha nem kell nagynak, soha nem kell előbbre jutnod, soha nem kell jutnod sehova, nem ez a válasz. Hanem az, hogy ez a hindíték kerüljön a helyére a szívedbe, hogy keresd a gyógyulás lehetőségét. És ezért ez mindannyiunkat, keresztényeket és nem keresztényeket, az alázat útjára hív. Mert ott van a gyógyulás. Úgyhogy nézzük harmadszor az alázat és a gyógyulás útját. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. A tisztesség, a dicsőség az alázat útján adatik. Az alázat útja vezet oda, hogy az igazi Istentől való dicsőséggel és méltósággal koronáztassunk meg. Úgy, hogy közben nem harcolunk a másik ellen, hanem szeretjük őt. Hogyan járhatunk ezen az úton? Virágvasárnap Jézus úton van Jeruzsálembe, bevonul Jeruzsálembe. Jézus a messiás király. Ez azt jelenti ott és akkor, hogy a bibliai gondolkodás szerint, a zsidó gondolkodás szerint, ha ő a messiás, ő az Isten felkentje, küldöttje, ő az utolsó idők királya. Ő egy uralkodó, aki bevonul Jeruzsálembe, a szent városba. És az akkori gondolkodás szerint a messiás, ez az uralkodó, amikor bevonul, a forradalmi harcot hirdet. Azt várják ott is azok, akik fogadják, akik dicsőítik, akik magasztalják, hogy Jézus bevonul a városba, kirobbantja a felkelést, tömegek élére áll, felszabadítja Izraelt, Isten népét a gyűlölt, idegen, római uralom alól. És a kiáltás, amivel fogadják ezt a bevonuló királyt, mely szerint így hangzik, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ez a kiáltás, ez nehogy azt gondoljuk, ami ártalmatlan vallásos örvendezés vagy ömlengés. Nem, ez alapvetően politikai felhangja van ott és akkor. És ezt mindenki tudja. A zsidó húsvét előtt vagyunk néhány nappal. Mire emlékeznek itt Izraelben? Arra, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, kihozta őket a legnagyobb ellenség hatalmából, a fáraó hatalmából. Ez politikai kérdés is volt. Kikerültek egy elnyomó, gyilkos, pusztító hatalomból. És ezért ezekben a napokban a levegő politikai feszültséggel teljes, mert bármikor ez a régi emlék, mint egy szikra lángra lobban, és beindul a forradalom, a harc, a háború a rómaiakkal szembe, és jön Jézus, a messiás, a király, az uralkodó. Ki ez a király, aki bevonul a városba, és aki nem mondja, hogy nem mondjátok ezt rólam, ő elfogadja ezt a dicséretet, elfogadja ezt a magasztalást, nem mondja azt, hogy hé, nem ez vagyok, de ki ő? És mi köze az alázathoz? És hogyan gyógyíthat meg az eltorzult, kifordult dicsőségvágyból, a büszkeségből? Két mozzanatra kell figyelnünk a bevonuló királyra nézve, ha meg akarjuk érteni az Istentől való dicsőséget, és szeretnénk meggyógyulni a büszkeségünkből. Az egyik, hogy ez a király, ez szamáron vonul be Jeruzsálembe. És a hadvezérek lovon járnak. Amikor ez olyan, mintha egy Suzuki-val érkezne a nem tudom kicsoda. Tehát, értitek, az egész jó, csak valami úgy nagyon sántít benne. A győztes uralkodók lovon vonulnak be, és a szamár az úgy kicsit kilóg a képből. Úgy minden jó, azt mondják, amit mondani kell, úgy fogadják, pálmaágak, mindennek jelentése van, szimbolikus üzenete van, minden arról beszél, hogy itt valami óriási dolog fog történni, csak kicsit kilóg a képből, hogy szamár. De azt leírja az evangélista, hogy Jézus nagyon tudatosan választotta a szamarat. Nem azért ül szamárom, mert ha nincs ló, szamár is jó. Nem. Nem azért, mert ez jutott, ez maradt, nem volt más. Mert nagyon világosan leírja ott a Lukács evangélista is, hogy Jézus hogyan rendezi el, hogy ez a szamár, csodálatos módon lesz meg ez a szamár. Ilyen csodálatos módon, hogy lovat is összehozhatott volna, ha akart szerinte. De azért is rendezi így az eseményeket, mert az Ószövetség is ezt írja meg, hogy szamáron vonul be az uralkodó a városba. Miért? Mert Jézus, aki nem tagadja, hogy ő az uralkodó, mégis közben üzenetet közvetít és jelez, az én hatalmam, az én dicsőségem, az én uralmam egészen más, mint ahogy arról ti gondolkodtok. Király vagyok, igen, de szamáron jövök közétek. Ez a hatalom az alázathoz kötött. Más, mint ahogy a hatalomról és a dicsőségről gondolkodtok. Másodszor, ha valaki közelebbről megnézi ezt az ünnepelt uralkodót, azt látja, hogy sír. Meglátta a várost, és megsiratta. El tud ezt képzelni? A dicsőséges király, aki bevonul a városba, sír. Könnyek fátyolán keresztül látja az őt éjjelző tömeget. És sír a város felett, mert azt mondja, hogy mert nem ismertétek fel az isteni látogatást. Nem ismertétek fel bennem Istent, aki hozzátok jön. És néhány nap múlva elutasítja őt a város, és kivégzi. És Jézus ezt tudja, és sír, de nem magáért sír, hanem a városért, az emberekért, akik nem ismerték fel benne az utat az életre, a megbékélésre, az Istennel való közösségre, és ezért el fognak veszni. Tudjátok, aki büszke, az nem sír másokért. A büszke nem sír másokért. Kit érdekel? Csak ahol szeretet van, ott van együttérzés. Aki másokért sír, az szeret. Ez a dicsőség útja. Az alázat és a gyógyulás útja. Miért? Mert Jézusnak ez a különlegesen alázatos, ambivalens bevonulása a városba, ahol aztán meghal, A világ bűneiért ez a bevonás érted és értem történt. Mert a könnyek, amiket azokért ejt, akik elutasítják benne Isten látogatását és közelédését, azok értünk hullott könnyek. Mert ez nem pusztán egy egyszerű történelmi esemény, persze az. De ez egy azóta folytatódó, újra és újra lejátszódó dráma. Értitek? Hiszen amikor ma hallunk a büszkeségről, amikor ma hallunk a büszkeség pusztító hatalmáról, akkor ugyanezt történik. Az alázatos király, az aláhajló Isten érkezik hozzánk. Azért beszél velünk erről, mert ő maga érkezik hozzánk. Nem azért, hogy utána azt mondja, felismerted a büszkeségedet? Rendben, akkor változzál meg, és holnaptól légy alázatos és szerény. Meg tudok változni? Nem. Nem. Hanem azért mondja, mert ezen keresztül ő maga érkezik hozzánk. Isten maga, aki aláhajlik, aki alázatos, aki Jézusban jön hozzád. Nem hatalommal, nem dicsőséggel, hanem csendesen, emberi szóban. Tudod, azért érkezik, hogy bevonuljon a közösségünkbe. Hogy bevonuljon a gyülekezetünkbe. Hogy bevonuljon az életünkbe. Hogy bevonuljunk a szívünkbe. És amikor bevonul, ha meghajolsz előtte, ha megnyitod a szívedet az alázatos király előtt, aki jön hozzád most, ha beengeded őt, akkor meggyógyulsz. Ennyi. Akkor meggyógyulsz. Más út meg nincs a büszkeség ellen, mint hogy újra és újra leborulni Jézus előtt, a király előtt. Ha keresztény vagyok, ha nem. Mert ha Jézus benned él, mert ha beengeded a királyt az életedbe, tudod, mit fogsz érezni? Nem kell már különnek lennem a másiknál. Nem kell már szembenállnom a másikkal. Ó, Jézus itt van, nem kell már a látszatot kergetnem. Nem kell dicsőséget és elismerést hajszolnom, a mindenható Isten adja magát nekem. Nem kell, mert ő ad a szívembe alázatot. És ezzel együtt ő koronáz meg olyan isteni dicsőséggel, olyan isteni szeretettel, olyan isteni méltósággal, ahol semmi máshol nincs. Egyszer csak megkóstolja a szíved azt, átéri a szíved azt, hogy amit soha nem sikerült magadtól elérned, azt megkapod tőle, mint koronát. Minden eddigit messze meghalódó módon ajándékba kapod. Dicsőséggel koronáz meg. Nyisd ki a szívedet, hívjad a királyt, légy előtte és borulj le. Rádárasztja a dicsőségét, felemel téged méltóságba, igazi tiszteletbe, és közben képessé tesz arra, hogy ezt add másoknak is. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nem erővel akarod összetörni a büszkeségünket, hanem még szólsz, hogy itt van Jézus, az alázat és gyógyulás útja. És ha őt befogadjuk a szívünkbe, akkor helyünkre kerülünk. Kisebbek leszünk, egy kevéssel, és mégis sokkal nagyobbak és többek, mint bármikor korábban. Hiszen te koronázol meg. És azért elsősorban imádkozunk, Urunk, azért, hogy bocsáss meg nekünk a gyülekezetben minden büszkeségért, minden kevésségért és minden gőgért. Mert tudjuk, hogy ott van bennünk és felüti a fejét bennünk. Bocsáss meg minden hiába való szót, amit gondolkodás nélkül mondtunk. Rágalmazva, elítélve, ítélkezve testvéreink felett. Engedd, hogy meglássuk a keresztény gőgnek a formáját, a meglétét az életünkbe. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik téged nem ismerve és most mégis a te igazságodat elismerve találják magukban ezt a pusztító hatalmat, és ott állnak a küszöbön, hogy merre és hogyan tovább, mert valami vonza őket, és valami megtartja. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy vondd őket be a te országodba erővel és hatalommal, szeretettel itt és most. Hogy ott legyen bennük életük teljes megnyitása és odaadása te neked, aki értünk haltál meg. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy gyógyítsd meg a kapcsolatainkat, amelyek a büszkeség miatt megromlottak, ahol szívódás volt, veszekedés. Segíts minket egymás felé is megtérni, bocsánatot kérni. Imádkozunk így a házaspárokért, a testvérekért, szülőkért és gyerekekért, barátokért, munkatársakért, minden olyan kapcsolatban, ahol azt látjuk, hogy a büszkeségünk kárt okozott. Hadd kezdjünk újat. Imádkozunk, Urunk, hogy építsed a gyülekezetünkben a közösséget és a teljes testvéri egységet, ami szintén sokszor az egymás iránti büszkeség miatt is megromlott és megtört. Add az a testvéri egységnek a lelkét, a szeretetnek, a hálának, egymás bátorításának, szeretetének, elismerésének a lelkét, hogy ne kelljen harcolnunk egymás ellen. Így áld meg, Urunk, a készülésünket a templom építésre, és azt, hogy az a hét, amit itt töltünk, igazán nagy áldás legyen, ahogy te munkálsz bennünk, és munkálod a közösséget és a felelősséget az életünkben. Ezért a lakótelepért, ezért a városért, ezért az országért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy az ország vezetőinek alázatot, és imádkozunk, Urunk, azért, hogy ebben a végletekig megosztott társadalomban mi lehessünk a te békeköveteid. Ne legyünk büszkék egyik oldalon sem lenézve a másikat, hanem ott tudjuk az általunk vélt igazságot képviselni, hogy mindig tudjuk, hogy te nagyobb vagy, és több vagy, és te vagy a végső igazság. Így kérünk, Urunk, hogy nyisd valami szemünket arra, hogy egy nap visszajössz, és akkor gyógyul meg ez a világ és a mi életünk teljesen, amikor veled leszünk, amikor mindeneket újjáteremtesz. Köszönjük, hogy erre hívtál el, és hogy erre a napra meg is tartasz bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vívj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.